Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyántól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét köztetek hirdetni kívánom. Úgy, amint írva van Máté evangéliumában, a 25. fejezet 13. versétől a 30. verséig bezárólag. Az igét alázatos szívvel helyünket elfoglalva hallgassuk. Máté evangéliuma, 25. fejezet 13. verstől a 30. versig bezárólag, így szól Isten igéje. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad, ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad, ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Dicsőség neked, Urunk! Áldunk és magasztalunk! Tiéd a hatalom, tiéd minden itt a földön. Mi is a tiéd vagyunk. Köszönjük, hogy ezt a mai vasárnap sem felejtettük el. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és átadhatjuk magunkat neked. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit adtál, ami a miénk lehet, átmenetileg itt a földi világban, amivel megőrzöd életünket, a ruhát, az ételt, a pénzt, a kapcsolatokat, a családi kapcsolatokat és a baráti és a szerelmi kapcsolatokat. Köszönjük azt, hogy mindezekkel gazdagabbak vagyunk. Kérünk, segíts mindent jól látni. Segíts mindent helyesen megítélni. Add az ígét ma is a szívünkbe, hogy az világítson nekünk. Legyen mécses a lábunk előtt. Legyen fény az életünkben. Hogy ez a karácsony is olyan legyen, amilyennek te szeretnéd. Jézus Krisztus nevében kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját és befogadóját. Áld meg minket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten igéjét, amely egybehangzóan a már felolvasott ige szakasszal és a bizonyságtétellel Isten akaratát hirdeti közöttünk, a Rómabeliekhez írott Pál apostoli levél 13. fejezetéből, a 8. versből olvasom. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Amen. Krisztus várás, ennek az évnek az első vasárnapja, advent első vasárnapja, első Krisztusváró vasárnapja. Szándékosan mondtam, nem azt mondtam, hogy karácsony várás, mert egy picit ebben a témában el kell mélyüljünk, és bízom benne, hogy valahol Isten majd elvezet bennünket egy olyan karácsonyba, ami valóban igazán karácsony lehet számunkra, ahol nem fog nyomasztani bennünket a svájci hitel, vagy nem fog nyomasztani bennünket kapcsolataink összevisszasága, tönkremenetele, nem fog nyomasztani bennünket félelem betegségtől, vagy haláltól, sem a dübörgő gazdaság következő vívmányai, vagy pedig a szegénységgel való találkozásunk elkeserítő valósága, hanem valami más lesz. Valami olyan lesz, amit igazán Isten hozott közénk, azzal, hogy megszületett Betlehemben 2000 évvel ezelőtt, és valahol a szemünket szinkronizálja az ő látásával, és nem úgy fogjuk látni magunk körül a világot, hogy egy bronz rész, bronz ezüst vagy arany vasárnap, hanem úgy fogjuk látni, hogy egy-egy hét vagy egy-egy nap közelebb visz ahhoz a boldogsághoz, aminek bizonyos részeit, fénysugarait már itt ebben a földi életben is érezhetjük. Legyen így. Mivel Krisztus váró az advent első vasárnapja, ezért egy olyan igeszakaszt hoztam, így helyezte Isten a szívemre, bár akkor még, amikor elolvastam, és azt mondtam, hogy ez az, amivel Isten szólít bennünket, abban a témában, amiben elindultunk valamikor október 31-én a reformáció ünnepén, akkor még úgy nem is tudatosult bennem, hogy hát ez az ige, ez tulajdonképpen adventi ige, hiszen a Krisztus visszajövetelére, a világ végére, az utolsó ítéletre és az örökkévalóság uralmára hívja fel a figyelmet, és arra mutat. Vagyis Máté evangéliumában, amikor Jézus beszél, ugye a 10 szűz példázata van előtte, illetve az okos és gonosz szolga, megkérdezik a tanítványok, hogy mi lesz, amikor eljössz majd, vagy mikor történik az ember fiának az eljövetele. És ezek a példázatok az utolsó ítéletről szólnak, vagyis akkor, amikor, amit mi is várunk, a parúziáról, Krisztus visszajöveteléről. Mert az adventben nem csak arra emlékezünk, hogy megszületett egy kisded, amiben Isten jött a világra, hanem arra is figyelnünk kell, arra is oda kell a lelkünket, a lelkünk figyelmét irányítani, hogy mindez azt jelenti, hogyha ő valóban Isten, hogyha ő valóban az, akiről jövendőltek, akiről a proféciák szóltak, hiszen múlt vasárnap és azelőtt vasárnap is proféciákról beszéltünk, amikor az utak kereséséről volt szó, a régi utak, a jó ösvények, azok, amik igazán az igazságra vezető ösvények, és hogy megyünk-e rajta, vagy nem megyünk. Tehát amikor azon gondolkozunk, és azt veszük magunk elé, hogy ebben a 2000 éves sztoriban vajon mi az igazság tartam? Vajon tényleg az-e Jézus Krisztus, akinek mondta magát? És úgy gondolom, hogy akik itt vannak, azok már ezt átgondolták, és hogyha egy pici kis kéte is van benned, aki esetleg először vagy ritkábban jársz, és arra gondolsz, hogy ez egy nagyon jó kis hagyományőrző buli itt vasárnaponként, mint a mondjuk egy városvédő egylet, vagy egy Rotary klub, akkor elmondom neked, hogy az a pici kis szikra a szívedben, ami kételkedővé tesz afelől, hogy a világ rendben van-e, vagy nincs, és hogy Jézussal itt valami különleges dolog történik, és hogy ez egy picit más, mint mondjuk egy muszlim mecsetben összejövő imádkozás, vagy egy Buda által kreált mantrának az elmondás, akkor azt mondom, hogy jól gondolod, mert, és majd erre mindjárt visszatérek, és nem kérek, hogy ne botránkozzon meg senki, régi motorosokra gondolok itt elsősorban, akik már nagyon régóta úgymond vallásosak, ha azt mondom, hogy én nem vagyok vallásos. Mert Jézus Krisztus nem vallási vezető volt, és nem vallást alapított. Ő az Isten volt. Jól tudod, mert ő ezt mondta magáról, és hogyha elhiszed, ha ezt mind elhiszed, akkor jön a következő dolog, amit ő mondott, mert ezt ő mondta, és hogyha ő Isten volt, és igaz, amit mondott, akkor az is igaz, amit erről mondott, hogy ő vissza fog jönni. Visszajön, és ezt a világot eltörli, mert ez a világ rossz. Lényegét tekintve rossz. Lényege az ember. Ez a világ az erős antropikus elv szerint az emberre nézve teremtetett. Azért teremtetett, hogy benne megjelenjen az az ember, aki Istennek a képe, aki tud beszélgetni az Istennel. Csak ez az Isten kép a legdrágább kincs miatt, amit Isten adott neki, a szabad akarat, a döntéshez való jog miatt, ő miatta megromlott. És vajódik a világ, azt mondja Pál, azért vajódik, mert csak kegyelemből van fent. Azért történik sok rossz dolog a világban, mert ezáltal Isten üzenni akar, hogy figyelj, ne erre a világra, hanem ő rá. Figyeljünk hát ő rá, az utolsó ítéletről beszél, és amikor a rómabeliekhez írott levélnál kicsit össze akarom egyeztetni, akkor rögtön azt találom, nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy itt valami nincsen rendben. A Máté példázatában Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, adtam nektek talentumokat, ezeket a talentumokat ti használjátok, és ami kamatot ebből a talentumból ebben a világban nyertetek, azt adjátok majd vissza nekem. De nem elég, ha azt adjátok vissza, amit én nektek adtam, többet kell visszaadni. Magyarul ez a példázat arra utal, hogy itt bizony nekünk tartozásunk van. Nem csak annyi tartozásunk van az Isten felé, hogy nekünk, amit ő adott, azt majd egyszer visszaadjuk. Magyarul leéljük az életünket, és akkor az életünk végén azt mondjuk, hogy Uram, itt van vége, köszönöm, akkor én visszaadom neked az én életemet. Hanem arról, hogy amikor ezt mind megtesszük, akkor nem csak a mi puszta életünket kell odavinnünk Isten elé, hanem azt, hogy ezzel az élettel mi mit kezdtünk. Mit mutatsz föl, amit te abban a világban, és itt erről a világról van szó, gyarapítottál, amit te többet adtál ebben a világban. Majd mindjárt visszatérünk arra egy picit, hogy milyen dolgokat kell gyarapítani ebben a világban. De tény az, hogy valamit kell, valami töbletet kell visszaadni. Ugyanakkor Pál apostol azt mondja, hogy senkinek nem tartozunk semmivel. Csak azzal, hogy egymást szeressük. Hát akkor hogy van? Egyszer van az, hogy itt majd teperni kell, dolgozni kell, valamit adni kell, csinálni kell valamit. Másik oldalt meg az, hogy nem kell semmit csinálni, nem tartozunk semmivel. Csak azzal, hogy szeressük embertársainkat. Van ebben egy kis feszültség. De mint minden ilyen, egyébként szépen összesimul. Akkor, hogyha Krisztusban nézzük, és Krisztusban látjuk a világot, és annak az értékrendjét. Mint mondtam, hagyományos értelemben nem vagyok vallásos ember. Hívő embernek tartom magam, de nem vallásosnak. Nem rossz a vallásosság. Most már eléggé össze vannak zavarodva a testvérek, látom. Megpróbálok egy kicsit ebbe egy fényt vinni, egy igei fényt, vagy Krisztus fényét. Az a helyzet, hogy a vallásosságot, és egyébként mint a talentumokat, sokszor összekeverjük. Ugyanis az értékrendünk más, mind a talentumok, mind a vallásosság, és egyébként a világ dolgaival kapcsolatban más, mint Jézus Krisztusnak. Hogy szemléltessem, ugye Jézus a végén, az egész történet végén megmossa a tanítványok lábát. És azt mondja, hogy aki engem követ, aki nekem szolgál, az úgy tesz, mint én, vagyis az emberfia nem azért jött, hogy elvegye az emberek életét, hanem hogy megmentse azt. Hogy életét váltságul adja sokakért, és hogy szolgáljon másoknak. Az emberfia azért jött, hogy szolgáljon. Ő az igazi szolga. Ézsaiás próféta könyvében leírja az énekeiben, hogy milyen az Isten szenvedő szolgája. Aki szenved, elszenvedi a mi vétkeinkért a büntetést, ott le van írva egyértelműen, hogy ő semmi rosszat nem tesz, hogy ő csak jót tesz, hogy ő gyógyít, hogy ő felüdíti a lelkeket, hogy aki ránéz, az lát egy olyan fényt, amitől meghátrál a sötétség. Nem hamis fényt, mint a diszkófények, vagy a csillogás különböző palotákban, hanem egy igazi fényt. Annál a fénynél elpárolognak a hamis értékek, hamis csillogásai. Annál a fénynél a valódi értékek jelennek meg, és kezdenek egyre erősebben világítani. Ez azt jelenti, például, hogy amikor ránézel egy templomra, mondjuk a nagy templomra, akkor ha hamis fényben látod ezt a templomot, és ezzel együtt a vallásosságot is, akkor elkezded sorolni ennek a hamis fénynek a különböző tulajdonságait. Például, milyen szép reklám ez a városnak, hogy itt van egy ilyen kiemelt műemlék. Rá lehet tenni mindenféle portfólióra, rá lehet tenni különböző internetes weboldalakra, és lehet hirdetni a várost a fürdővel, a sportkomplexummal és egyéb dolgokkal együtt. Wellness. Mondjuk, hogy lelki wellness. Ebben a nagy templomban folyik egy lelki masszázs, ahol az embereknek a tisztességét, az erkölcsét, a becsületét próbálják helyre rakni. És valahol azt próbálják tuningolni. Én a tuning műhely is lehetne, hogyha mondjuk Cegléd nem wellness központ lenne, hanem egy ilyen Mercedes vagy BMW gyártó központ, és akkor azt lenne asszociálni, ahogy mondjuk Kecskeméten a Mercedes csinálják, hogy sport Mercedeseket, vagy sport BMW-ket készítenek Cegléden, és akkor nagy templom is lehetne ilyen asszociatív módon egy ilyen lelki tuning műhely, ahol feltuningolják az emberek vallásosságát. Ha így nézzük, akkor ez hamis fény. Mert nem azért épült a templom. Vagy Ha a másik oldalról közelítem meg, akkor a mi teljesítőképességünk jelképe. A mi erőnknek a jelképe. Mekkora erő, mekkora gazdagság rejtezett a 19. 20. század első felének ceglédi parasztságában, gazdag-gazdálkodó rétegében, hogy ezt felbírta építeni. Mi igenis milyen hatalmas erővel, önfeláldozással bírunk. És akkor dicsőítjük magunkat. Dicsőítjük Ceglédet, dicsőítjük a reformátusságot, reformátusság Közép-Európa legnagyobb református temploma. És mindenki le van gyalulva. Máshol nincs is templom. Ez a templom. Azért mondom pont ezt a példát, mert ebben nagyon jól látszik, hogy miért nem vagyok vallásos a hagyományos értelemben. Mert nem erről szól a vallásosság. Jézusnak megmutatták a jeruzsálemi nagy templomot. Nézd, milyen nagy kövei vannak. Nézd, mekkora falai vannak. Nézd, mekkora kupolája van. És Jézus csak röviden annyit válaszolt, hogy itt nem maradt kő kövön, amit lenne rombolnának. Mert ez a hamis fényben értelmezett izraelita vallásosság. És hogyha így próbáljuk magunkat megerősíteni és eladni, akkor ez rossz. Ez a rossz út. Nem ezt fogja számon kérni Isten a talentumokkal való hasonlatképpen. Nem. Isten valami mást lát ebben. Mert van jó vallásosság, van jó hagyomány is, amit ha jól látunk, Krisztus fényében látjuk, akkor nagyon sokat kaptunk. 5-10-100 ezer tallentumot. Ugyanis, ha úgy látjuk például ezt a nagy templomot itt, mi reformátusok, hogy hát ezt az emberek a saját életük, a saját bevételeik, a saját talentumaik, gazdaságuk erejéből pluszba adakozva építették föl Isten dicsőségére. Ugyanis képzeljük el, hogy 1526-tól kezdődően hányszor volt Cegléd legyalulva, kiírtva, hányszor menekültek Ceglédről el a ceglédi lakosok. És hányszor pusztította el ezt a várost török, a tatár, a labanc. El kellett innen menekülni. Amikor a török kimegy, akkor Ceglédnek a lakossága mindössze alig pár ezer fő. 500-600 család. Pár ezer fő. Az akkori templom viszont áll. És ide mindig összegyűlnek az itteni hívek, jobbára reformátusok. Most nem akarom bántani sem a katolikusokat, sem egyéb vallású embereket, de ez itt akkor az volt. Tehát az összes ilyen pusztulás és újraépülés mind a templom körül református hitben élve történt. Ez volt az az éltető erő, ami megtartotta Ceglédet. Nem a városalapítók, nem Dózsa György, nem egyéb nagy emberek, hanem a Krisztusban Isten köré gyűlő hit, hozza vissza, és e köré gyűlnek, telepednek vissza a földművelő emberek. És hoznak létre újra egy közösséget. Olyan közösséget, mint amiről például ez a könyv ír, Kocsis Gyula bácsi és Nagy Varga Vera néninek a könyve, ami az 1800-as évektől kezdődően, visszanyúlva még az 1700-as évekre, és leírja emlékeztető könyve a régi ceglédiekről, a régi ceglédiek családi életét, hitét, vallásosságát, gazdálkodását, jobbára reformátusok, nagyobb rész református családokról van szó. És ez a hit az, ami azt mondja, hogy nekünk kell a templom, amikor át is kell adni másik felekezetnek a régi templomot, azt mondják, hogy nem baj, mi építünk egy másikat. És amilyen nagy volt az összetartó ereje a hitnek, a vészterhes időszakokban, itt Cegléden, olyan nagyra építették az új templomot, amikor lehetett. Hogy 2500 ember össze tudjon gyűlni, fedél alatt Krisztust imádni. Ha így látjuk, akkor óriási talentumot kapott Cegléd. Mert oda most is össze lehet gyűjteni 2500 embert, és most is nagy lehetőség van benne. Magyarul mi kaptunk talentumokat, ti kaptatok talentumokat. Ötöt. Lehetne 10 is, mert mondjuk, ha 5-öt kapott a kunhegyesi templom, ami szintén nagy templom, akkor ez a templom mondjuk 8-at vagy 10-et, vagy a debreceni templomhoz hasonlóan kapott 10-et vagy 15-öt, mert belefér 2500 ember. De nem miattad, meg nem miattam, meg nem azért, mert nagy, hanem azért, mert ott van Krisztus. Ez a vallásosságunk talentuma, ha így látjuk. És így várjuk Krisztust vissza. Mert ebből a szempontból viszont ez már a szeretetről szól. Nem a számonkérésről, nem a befizetett egyházfenntartói járulékokról, hogy jaj, fizessünk már be egyházfenntartói járulékot, mert nem lehet ezt a nagy templomot eltartani. Nem lehet. De hogyha 20-szor, 30-szor annyian lennénk, akkor sem lehetne igazán. Ha 2500-an lennénk, akkor sem biztos, hogy fel tudnánk építeni még egyszer, mert nincs annyi gazdasági erő már a közösségekben. De egyébként meg, ami embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges. Tehát ezt sem merem igazán kimondani. Óriási dolgokat vittek véghez elődjeink a templomépítésen kívül, templomépítés mellett, családban, hazaszeretetben, és nagyon sok jó értéket sorolhatnék föl. De csak akkor lesz igazán érték, hogyha mind Krisztus köré gyűlő közösségeket épít. Hogyha úgy megyünk a talentumainkkal, a talentumainkat forgatni, hogy azt Krisztus javára forgatjuk. Mondom érthetően, hogy a rómabeliekhez írott levéllel kiegyenlítse a feszültséget az ige Krisztussal, aki a szeretet. Mert a hagyományaink, az összes emberi érték teremtés az akkor ér igazán valamit, és akkor lesz igazán valóságos értékű, hogyha a Krisztusban nyert isteni látást, mi magunkévá téve használjuk föl arra, hogy Krisztushoz vezessünk, és Krisztusban egy közösségé kovácsoljunk emberi közösségeket. Ha ezt a közösséget is a nagy templommal, Bachal, vagy bármilyen más értékkel kovácsoljuk egybe, azért, hogy a Krisztus és a benne látott isteni szeretet uralkodjék közöttünk. És hogy mi nem, azt mellé lehet tenni, nem lehet uralkodó közöttünk a számonkérés, a vád, az egymást magunknál lekicsinlő magatartásforma, hanem az egymást magunknál különnek tartó szeretet. Nekem a karácsony mindig ezt jelenti. Várni Jézust. Várni azt, aki valóban igazi fénnyel fogja megmutatni az én életemben, hogy mi az igazi érték, és fogja fölemelni az életemet. Mert tudom, hogy nagyon sok bajunk van. Sok mindent hordozunk magunkban. Sokféle nyűgünk, problémánk, vádunk, félelmünk van ebben a világban. Van rá megoldás. Van rá orvosság, ki tudunk lábalni belőle, fel tudunk emelkedni belőle. Nem kell elkeseredni. Erről szól az egész kereszténység. Hogy egymást szeretve, megérve Krisztus szeretetét az életünkben, minden lehetséges annak, aki hisz. 5 talentumból 10-et, de nem téglajegyeket, vagy különböző újabb fajta ajándékokat, hanem még több szeretetet adva egymásnak. Vigyázzunk, mert aki nem érti meg, aki elássa, aki valahol félreteszi a benne lévő lehetőséget a szeretetre, attól Isten bármennyi értéket is tud felhalmozni az élete során maga körül, el fogja venni az életét. Pontosabban igazából visszaveszi az isteni életét. Mert amikor a szolgák a gazda elé járulnak, akkor azt mondják, hogy nézd, itt van, ami a tied. Vagyis a mi életünk nem a miénk. Az Istené. És ő azt szeretné, hogy ami az övé, legyen az hagyomány, legyen az tudás, bármilyen jellegű talentum, használjuk az ő dicsőségére. Így legyen. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük azt a szeretetet, amivel körbeveszel bennünket. Nagyon sokszor vádoljuk egymást, és vádolunk téged azért, mert nem adtál elég talentumot, vagy lehetőséget arra, hogy a mi kincseinket, lelki, testi javainkat használjuk, forgassuk. Sokszor vádolunk azért, amiért mi kevesebbek vagyunk, vagy úgy gondoljuk, hogy te kevesebbnek tartasz bennünket annál, amiknek mi gondoljuk magunkat. Vagy a környezetünk miatt, a körülményeink miatt, amik túl nehezek, és rosszak ahhoz, hogy mi betöltsük a rendelt küldetésünket. És közben néha talán mindig elfelejtjük, hogy nem veled van baj, hanem velünk. Kérünk, formálj, tisztíts, adj látást. Add meg azt a lehetőséget, hogy észrevegyük, hogy minden rendben van, csak nekünk kell jól látni a dolgokat. Adj türelmet a várakozásban, mert sokféle helyzetben várakozunk. Nagyon, nagyon sok nehéz próba vesz körbe bennünket, hogy kristálytisztább lehessen a talentumunk. Hogy mire használhassuk mindazt, amit adtál nekünk. Kérlek, segíts az elkövetkező időben neked szolgálni, vigasztalni, bátorítani, szeretni, még az ellenségeinket is, ahogy te parancsoltad, hogy a lehető legtisztábban látható legyen rajtunk és körülöttünk a karácsony üzenete, az Isten szeretete bennünk, és áradjon rajtunk keresztül a világra. Jézus Krisztus nevében kérünk, ebben erős és bátorítsd és emeld fel életünket. Amen. Magunk csendjében egy kicsit imádkozzunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, ti pedig semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.